Abból a tényből kell kiindulnunk, hogy rendszer egyszerre kritikálja a skolasztika és a misztika hagyományának a humanizmus szellemében való visszatérés ahhoz a platónikus látásmódhoz, amelynek fő törekvése a teológia és a bölcselete lényegi azonosságának és az általuk alkalmazott közös módszernek az ellentétek egységének feltárására irányuló dialektikus látás feltárása. Erről a gondolkodói alapállásról maga Cusanus számol be személyes szellemi fordulatnak tekintve azokat a tapasztalatokat, amelyeket konstantinápolyi látogatása során a régi görög hagyománnyal és a keleti teológiával való találkozása idején szerzett. Erről úgy fogalmaz, hogy idézem, sok kísérletet tettem, hogy Isten és a világ, Krisztus és az egyház eszméjét egyetlen alapszemléletben egyesítsem, de sehogy sem akart sikerülni, míg végül Görögországból való visszatértem, kor a tengeren szellemi pillantásom rátalált arra a szemléletre, amelyben Isten, mint minden ellentét egysége jelenik meg. Ám az itt leírt szellemi fordulatnak nem csupán valamilyen intuíció a forrása. Cusanus tudatos törekvése a német misztika, főképpen Meister Eckhart szemléletének, Raimundus Lullus tudománymisztikájának és a reneszánsz racionalizmusának ötvözése, egy olyan egységes tudomány megalkotása, amely Isten, az ember és a világ valamennyi kérdésére választ tud adni. Arról van tehát szó, hogy a tudás birtoklásának olyan útját kívánja megtalálni, amelyet paradox formulával 1440-ben keletkezett bölcseleti főműve a De Docta Ignorantia címéül választva tudós tudatlanságnak nevez. Ez a szerzője egész gondolkodói habitusára rávilágító mű egyszerre ismeretelmélet, lételmélet, istentan, kozmológia és antropológia, valójában a Cusanus által megálmodott egységteológia és egységbölcselet foglalata. A munka kiinduló pontja annak a kérdésnek a megfogalmazása, hogy mi is a tudás, hogyan juthatunk ismereteink birtokába. A szerző már itt azzal a paradoxonnal szembesül, hogy a tudás belső természete szerint nem tudás, hiszen a megismerő értelem véges valóságának a külső valóság végtelennyével kell szembenéznie, és rá kell döbbennie arra, hogy ez a teljes valóság, a vele egyet jelentő pontos igazság megragadhatatlan, legfeljebb felderengő lehet a megismerő emberi elme számára. De ha a végeredménye a végtelen bizonytalanságba vész, miként is működik megismerésünk? Első lépésben, amint azt már a régiek is tudták, ismereteink, érzékelésünk és fantáziánk, képzelő erőnk szülöttei, ám könnyen belátható, hogy ezek csak homályos és bizonytalan képeket, benyomásokat, pillanatnyi tapasztalatokat nyújtanak. Második lépésben értelmünk, a ráció elrendezi ezeket a benyomásokat, megkülönbözteti őket egymástól és nevet ad azoknak. Ha ilyen módon valamilyen rendet teremtünk tapasztalataink és a belőlük származó fogalmak és nevek világában, a továbbhaladás feladata az észre, az intellektusra vár. Ezen a szinten általános és elvont fogalmakkal dolgozik elménk azoknak, illetve a közöttük lévő ellentéteknek és különbségeknek rendelve alá tudásunkat. Ez a fogalmi megismerés azonban korántsem tökéletes, nem képes biztos tudást adni számunkra a valóságról. Azért nem, mert minden megismerés az ismeretlennek a már megismertre való visszavezetését jelenti, a fogalmaink és az általuk megismerhető dolgok azonban csak hasonlóak egymáshoz, nem pedig azonosak egymással, egyenlők, már pedig teljes igazságra csak a teljes egyenlőség vezethet, ami felé közelíthetünk ugyan, az ész segítségével azonban azt elérni képtelenek vagyunk. Ezen a ponton Cusanus alig, ha nem azzal a nominalista elgondolással akar szakítani, amely a dolgokban lévő általánosságok tagadását úgy értelmezi, hogy akkor csak egyedi valóságokat tudunk befogadni, az igaz tudás tehát mindig egyedi, alkalmi és illékony. gondolata illusztrálására Cusanus itt geometriai példát hoz. Az ész és az igazság viszonya olyan, mint a sokszögé a körhöz. A sokszög annál közelebb van a körhöz, minél több oldala van, a körrel azonban csak a végtelenben, vagy még ott sem lesz azonos. Mindebből pedig az a belátás adódik, hogy a valóság teljes megismerése tapasztalati és arra épülő fogalmi úton nem érhető el. Ám ennek belátása maga is tudás, ez a tudós tudatlanság, a docta ignorancia, amely értelmi úton megszerezhető tudásunk végeredménye, a nem tudás tudásának bizonyossága. Ám a helyzet ezek után sem reménytelen, hiszen a megismerésnek van egy negyedik foka is, amelyet Cusanus értelmi szemléletnek, visio intellectualisnak nevez. Valójában ez az állapot és képesség érzékeken túli és feletti, nem is fogalmak nélküli, hanem fogalmakon túli, közvetlen szemlélet, intuíció. Ez az intuíció intellektuális nem misztikus élmény vagy látomás, mert nem helyezi hatályon kívül az elme működését, hanem éppen azt a teljes lehetőségi kört aknázza ki, amire gondolkodó és megismerő képességünk önmagát felülmúlva képes. A megismerés előbbi négy foka Cusanus számára megfeleltethető a létezés négy módjának. Így az érzéki szemlélet, az észlelés a testnek, az értelmi megismerés a léleknek, az íz tevékenysége a szellemnek, az intellektuális szemlélet pedig magának Istennek. Ez utóbbiban Istenben, aki a tökéletes intellektuális szemléletnek egyszerre alanya és tárgya, megszűnnek azok az ellentmondások, amelyek a valódi létezés és a róla való tudás között fennállnak. Ebben az értelemben Isten maga az abszolút teljesség, az általa alkotott világ részleges teljesség, e kettő pedig az emberi természetben egyesülő Isten emberben, Krisztusban kerül összhangba egymással. A teremtett dolgok világában általában érvényesülő ellentétek Istenben egymásba esnek, ez a coincidencia oppositorum, az ellentmondások egybeesése, hiszen ez az Isten minden létezőt magába foglal, egyesít és egységesít, az egyedi valóságok pedig valamilyen mértékben részesednek ebből az egységből. Ebből az is következik, hogy a világ és benne az ember ellentét szerkezetek rendszere, amelyek csak Istenben jutnak egységbe, harmóniába. Ez az Isten végtelen, miáltal megszűnnek benne a véges világ ellentétei, ahogy Cusanus magyarázó megjegyzése szerint a végtelen szám is magának a számnak, számosságnak a fogalmát szünteti meg. Ez a végtelen egység maga már nem szám, de mint abszolút kicsi minden szám alapja és kezdete, és mint abszolút nagy minden szám vége, határa és teljessége. Így van ez Istennel, aki, idézem őt, felette áll a semminek és a valaminek, neki engedelmeskedik a semmi, amikor valami lesz belőle, ebben áll az ő minden hatósága, amely által mindent felülmúl, ami van és ami nincs, hogy egyáltalán engedelmeskedjék neki, ami van és ami nincs. Létbe hívja azt, ami nem létezik, és kivonja a létből azt, ami van. Ezért benne semmi sincs azokból, amelyek alatta állnak, és amelyeket az ő minden hatósága megelőz. És mivel minden tőle ered, lehetetlen azt mondani, hogy ő ez vagy amaz lenne. Isten tehát egyszerre van benne mindenben. A radikálisan kívül is áll az általa alkotott létvilágon, az egész kozmoszon. Ez az Isten magában birtokolja abszolút és végtelen módon a létteljességét, de ezt az abszolút létet véges módon korlátok közé szorítva át is adja a világnak. Ez maga a kozmosz, az univerzum, amely teljes egészében része Istennek, egyben azonban a maga sokféleségével, esetlegességével és ellentmondásaival részlegesen független is tőle. A valóság, mint lehetőség van megteremtőjében, Istenben, mint világ, a létezők sokasága pedig ezeknek a lehetőségeknek a kibontakozása, amely Istenből és Isten által van, és akkor kerül végső harmóniába, amikor beléje tér vissza. Ha így szemléljük, minden egyes véges létezőben benne rejlik a végtelenség, minden dolog a teljesség tükre. A gondolatmenetnek ezen a pontján fogalmazódott meg a kortársak részéről Cusanus ellenében a panteizmusnak, Isten és a világ azonosításának vádja, amelyet egyebek között a lehetőség és valóság dialektikájára hivatkozva a szerző több kisebb írásában is visszautasított. Mindezzel együtt Cusanus vallja a mindenségnek, amely lehetőségként Isten, valóságként pedig a világ, a létben megvalósuló egységét, már csak azért is, mert az antik és a skolasztikus hagyomány alapján állítja, hogy a létező sokféle, a lét maga azonban egyetlen, végtelen és abszolút. Valójában maga Isten. Róla csak annyit mondhatunk, hogy idézem ő, de bárminek nevezzük is, ez a név elégtelennek bizonyul. Ő, akinek a hatalmasságát senki sem képes elgondolni, megnevezhetetlen marad, hiszen minden kimondhatónak felette áll. Ez az Isten valójában rejtőzködő Isten, Deus absconditus, de nem abban az értelemben, hogy elrejti magát előlük, hanem azért, mert az ő végtelen valóságát a véges elme megragadni képtelen. Erre utalva beszél Cusanus arról, hogy a teológiának sem az állító, sem a tagadó útján nem juthatunk el Isten valóságának pontos igazolásáig. Hiába mondjuk ugyanis róla, hogy ilyen meg amolyan, vagy ellenkezőleg azt, hogy nem ez vagy nem az, magának Isten lényegének a megragadása csak a hitben, mint sajátos, intuitív, teljes látásban, de nem a tudás világában képzelhető el. Addig pedig Isten ismeretünk megmarad a tudós tudatlanság állapotában. Annyit mondhatunk ezek után, a lét titkát kutatva, hogy az háromféle módon mutatkozik meg. Megmutatkozik, mint tiszta lehetőség, vagy feltétlen szükségszerűség, amely csak Istennek lehet a sajátja, mint korlátlan szükségszerűség, vagy valóság, lényegében az univerzum, harmadikként pedig a lehetőség és valóság egyesülése, ami nem más, mint az ember, az ember létezése. Az ember a lét határmesdjéje, hiszen benne az értelmi lélek, a szellemi világ alsó foka, a testi természet legmagasabb fokával egyesül. Ezért az ember kicsiben az egész világ, mikrokozmosz, olyan, mint a vízcsepp, amelyben benne van a teljes tenger. Ez az egyesülés modell pedig Cusanus krisztológiájának az alapja, hiszen az isteni szellemi létrend a maga teljességében Krisztus megtestesülése által költözik belénk emberekbe, emberként közöttünk elszenvedett halála és feltámadása pedig az az eszköz, amely által a véges ember útja is megnyílik a végtelen az életből az örök élet felé. Végső soron ezzel válik lezárttá Cusanus rendszere. Isten a forrás és az egység, a világ, a kozmosz, a sokféleség feszültsége. Ebbe csöppen bele az ember, aki Krisztus emberé válása megváltó áldozata és feltámadása révén utat talál a sokféleségből az egység felé, ezen az úton pedig hite és az egyház segíti, rávezetve arra, hogy a tudós tudatlanság az az igazi bölcsesség, amelytől az út Isten felé vezethet. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, búcsúzzunk ezzel Nikolaus Cusanustól, a 15. század tudós bíborosától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Hírpercek.
A mikrofonnál Szigler Lujzi.